Kedves gyülekezet, néhány héttel ezelőtt két olyan témánk is volt, amik a végidőre való felkészülésről szóltak, többek között, hogy aki mindvégig álhatatos marad, üdvözül, azután, hogy legyetek béketűrők az Úr eljöveteléig. Ma pedig egy következő igét és felhívást szeretnék közösen átgondolni veletek, Márk evangélium a 13. fejezetéből a 33. versben, ezt olvassuk. Tehát Márk evangéliuma 13. fejezetéből a 33. vers. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Tehát miután Jézus elmondta azoknak az eseményeknek a sorrendjét, amelyek megelőzik az ő eljövetelét, így folytatta, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Ezen gondolkodnánk egy kicsit el, hogy miért is figyelmeztet külön, még ezen kívül is jó néhány ige arra, hogy a végidején különösen szükséges, hogy imában, kapcsolatban legyünk az Úrral. Eddig is az volt, de most még inkább meg kell tanulnunk azt, hogy olyan ima életünk legyen, ami által megtarthatunk a legnagyobb próbákban is. Ugye a másik ígére csak így szóban utalnék, ez is ismert gondolom mindannyiunk számára, Péter első levele 4. fejezetéből a 7. vers. Amikor arról ír Péter apostol, hogy a vége mindennek közel van, és annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát mi van a hangsúly ebben a felhívásban? Igaz, hogy azt mondja, hogy legyetek mértékletesek és józanok, de nem azért, hogy hát, minél jobban érezzétek magatokat ezen a földön, és ne legyen semmi bajotok, és a többi, hanem hogy imádkozhassatok. Nem tudom, hogy szoktunk-e erre gondolni, hogy még ezt is, tehát az életmódunkat is ilyen szempontból kell átalakítanunk, vagy azért vigyázni, hogy alkalmasak legyünk az Istennel való kapcsolatra, így is mondhatnánk. Hogy Isten tudjon velünk kommunikálni. Mert ha valaki nem így él, akkor egyszerűen sok esetben azt látjuk, hogy megszólíthatatlan. Tehát azt mondja ez a felhívás, hogy amikor a vége mindennek közel van, akkor ezek szerint, hogy imádkozhassunk, hogy tudjunk imádkozni, hogy tudjunk Istennel kapcsolatban lenni, mindent meg kell tennünk, és mindent alá kell rendelnünk ennek a fontos szempontnak, hogy imádkozhassunk. Tehát, hogy legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát akkor azt látjuk, hogy mind a két ige a végidővel kapcsolatban ezt mondja, tehát egyrészt, hogy igen, mindent tegyünk meg azért, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, másrészt, hogy figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk. Tehát nem elég figyelni. Ugye, hogyha csak figyeljük az idők jeleit, akkor sajnos ugye a tanulmányunk is erről szólt most, hogy jogosan aggódhatunk, ha nincs hitünk, nem? Én azon csodálkozom, hogy nem aggódnak jobban az emberek. Mármint azok, akik nem bíznak Istenben, és nem tudják, hogy mi lesz mindezeknek a megoldása. Hogy nem aggódnak. Úgy el vannak. De az ige is beszél erről, hogy esznek, isznak, házasodnak, félhez mennek, és szóval mintha nem lenne semmi probléma. Nem? Tehát nincs itt semmi gond. Majd megoldjuk. Hát pedig most már annyira és annyian mondják, hogy itt nagyon nagy a baj. Szóval nagyon nagy. Nem tudom, valakinek sikerült-e meghallgatni a Budapéterrel való riportot, hanem akkor majd még meg lehet hallgatni a YouTube-on fönnben. Tehát egy nagyon józan összefoglalás arról, hogy hol is tart mostani világunk. Jó lenne, hogyha mindenki látná és tudná, csak ugye többnyire akik hit nélkül élnek, azok nem akarnak erről hallani és tudni. Éppen amiatt ez egy önvédelem, hogy inkább nem hallgatom meg, nem tudok róla, akkor nem kell félnem tőle. Holott valahogyan fel kell elkészülni rá. És mi, akik ismerjük a bibliai proféciákat is, és tudjuk, hogy Istennek mindenre, erre a válságra is van terve, és van megoldása, sőt, a legjobb. Nekünk is tudnunk kell ezekről, sőt, ugye azt mondja itt Jézus, hogy figyeljetek. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Na hát pont azért kell nekünk figyelni, tehát nem azért, hogy rettegjünk, ugye, hogy most már még közelebb van, jaj, és akkor mi lesz velünk, hanem itt is azt mondja Jézus is, hogy azért, hogy vigyázzunk, tehát tudatosuljon bennünk, hogy hol van veszély, mi a probléma. A mi részünkre nem az a veszély, hogy itt, hogy dől össze a civilizáció meg a világ, hanem mi a fő veszély. Amiről Jézus figyelmeztetései szólnak, hogy nem, hogy elaludjunk ebben az időben, nehogy megnehezedjen a szívünk, nehogy készületlenek legyünk, tehát ez a veszély. Tehát ezért mondja, hogy vigyázzatok, tehát erre vigyázzatok. Nem arra, hogy tehát, hogy most akkor, ha földrengés van, akkor hova álljunk, vagy hogy legyünk. Tehát nem állt ezt se megtanulni. De Jézus elsősorban erre késztet bennünket, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Tehát, hogy nehogy váratlanul érjen bennünket az ő eljövetele. Nem tudjátok, hogy mikor jön el az az idő. Tehát ezért mondja, tehát ugye mind a két igében azt látjuk, hogy a fő cél az, hogy imádkozni tudjunk, hogy Istennel szorosabb kapcsolatra lépjünk, mint eddig bármikor. Sajnos az az alvás, amiről a Tisztűz példázata is szól, az mindenre kiterjed, ez a lelki alvás. A lelki alvás az egyrészt ugye az igétől is eltávolít bennünket, mert úgy már megszokottá válik, meg már ezt is ismerjük, már azt is tudjuk, és az imádságban is ellankaszt bennünket sajnos. És figyeljük meg, hogyha már formálissá válik az ima életünk, ha már úgy ismételgetjük a megszokott kifejezéseket, ha már elmondjuk százszor ugyanazt, még hogyha nem is a mi atyánkot, meg nem tudom, hogy milyen betanult imádságot, de a mi saját szófordulatainkat már csak úgy mondogatjuk, ez már minek a jele? Hogy ez már nem lélekből való imádság. Azt mondja az ige, hogy imádkozván a lélek által, a szent lélek által. A szent lélek pedig tudja, hogy mire van szükségünk. Mi sokszor azért ismételgetjük ezeket, mert nem is jut eszünkbe más. Most akkor valamit mondjak? Hát akkor mondok valamit, mert hát ki kell tölteni az imádság idejét valamivel. Tehát erre is nagyon vigyázzunk, hogy amikor már így lanyhul az ima életünk. Ugye több helyen is ír az ige arról, hogy Krisztushoz hasonlóvá, Krisztusi jelleművé lesz majd Isten népe a végidejére. Hogyan? Hát hogyan tudjuk mi Krisztust követni? Elsősorban miben kell Krisztust követni, így is mondanám. Hogy követhessük abban, hogy egy pillanatra se engedett, még gondolatban se sátánnak. Hát ezt mi el tudjuk írni, akárhogy is akarjuk másolni Jézusnak a földi életét, megnézzük, hogy ebben a helyzetben mit válaszolt, meg hogyan reagált, és majd mi is nem tudjuk másolni Krisztus életét, hanem ha megtanuljuk Krisztus ima életét követni, akkor a többit is fogjuk tudni. Tehát az Istennel való szoros kapcsolata volt az, ami Krisztust is megóvta, amikor a legnagyobb támadással, kísértéssel vette őt körül az ellenség, és gondoljunk arra, hogy ő ezt mindig érzékelte. Tehát az a baj, hogy mi ezt sokszor észre se vesszük. Ő érzékelte azt, hogy most baj van, most nekem nagyon nagy szükségem van az atya tanácsaira és segítségére. Például, amikor őt királlyá akarták tenni, ott ünnepelte több ezer ember, ettek a kenyerekből, és boldogok voltak, és a tanítványok is boldogok voltak, és azt mondták, hogy most kellene. Most kellene ezt az akciót végrehajtani, királlyá tenni őt, és Jézus tudta, hogy mi a tervük. És akkor elküldött mindenkit, és ő maga pedig elvonult imádkozni. Elvonult imádkozni. Mert neki most szüksége volt arra, hogy az atya segítsen, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hogyan lehet a tanítványaival is megértetni, hogy ő nem földi király akar lenni, hogyan lehet megértetni ezekkel az emberekkel, hogy nem a kenyerek meg a halak az, ami az igazi szükségletük, hanem ennél sokkal több, és ő többet is akar adni nekik. És ugye másnap volt az a beszéd, amit elolvashatunk János Evangélium 6. fejezetében, hogy elmondta nekik, hogy mi az örök élet, hogy ő miért jött, hogy ő önmagát adja, és hogy örök életet akar nekik adni. Sajnos ott az derül ki, hogy ez már nem tetszett nekik. És nagyon sokan ott hagyták. De Jézus tudta, hogy mikor van szüksége arra, hogy az Atya tanácsolja őt is, és segítse abban, hogy ezt a helyzetet jól megoldja. Mi úgy rögtön reagálunk, és utána gondolkodunk, hogy talán nem ártott volna megkérdezni Istent, talán segítségül kellett volna hívni őt, talán tanácsot kellett volna kérni tőle. Azt olvassuk Jézus ima életéről a zsidókhoz írott levél 5. fejezetének 7. versében, hogy az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Hát ezt a fajta imádságot, ezt mi, hogy mondjam, úgy szeretnénk megspórolni, mert ez egy kemény küzdelem. Szeretünk úgy imádkozni, hogy Uram, hálát adok mindenért, és ugye milyen jó, hogy Te szeretsz, és velünk vagy, és most rád bízok mindent, és akkor ugye minden rendben lesz. De amikor küzdenünk kell, amikor valóban ott állunk, és ott tartunk, hogy most vagy engedek, vagy legyőz engem a kísértő, vagy tönkre megyek hitben, lelkileg, föladom, vagy pedig Isten megerősít. Tehát ezt mondja, hogy erős kiáltás és könyvhullatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani. És ez nem csak a Getsemáné kertre vonatkozott. Ugye sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ami benne van az evangéliumban, hát ott a Getsemáné kertben küzdött úgy Jézus olyan ugye imádságban olyan valóban szinte vérig menő küzdelemmel, de itt azt mondja az ige, hogy az ő testének napjaiban. Tehát nem azt mondja, hogy a Getsemáné kertben, hanem az ő testének napjaiban. Tehát amikor Jézus ember volt, akkor ő így tartotta fönn az Atyával való kapcsolatot, és így tudott győzni. Ilyen ima élettel. Nem tudom, hogy ez mennyire ismerős számunkra. Ez a fajta imádság. Mert ugye meg kell tanulnunk azt, hogy nem olyan könnyen venni, hogy jó, hát na jó, most akkor így sikerült. És megint, majd legközelebb jobban megy meg. Hát most megint elbuktam, de hát majd igen, megbánom, és megbocsát az Úr. Ez működik egy darabig. Aztán egyre könnyelműbbek leszünk, egyre többször engedünk, egyre inkább ellangulunk. És tulajdonképpen akkor már miért is kell imádkoznunk? Hát ha valóban így gondolkodunk a bűnökről, meg a kísértésekről, hogy ez sem olyan nagy probléma, az sem olyan nagy probléma, akkor már hát legfőjebb, ugye, hogy hálát adunk, és hát bocsánat, Uram. És már megint bocsánat. De tudjuk, hogy a végidejére valóban meg kell ezt tanulnunk, hiszen le kell győznünk minden kísértést. Meg kell tanulnunk Krisztushoz hasonlóan küzdeni, hogy Krisztushoz hasonlóan győzhessünk, nem? Tehát Jézus beszél arról, hogy győzhetünk, ahogyan ő is győzött. De csak akkor, hogyha úgy küzdünk, ahogyan ő küzdött. És akik követik a bárányt, valahová megy. Ez az ige is miről szól. Követik a bárányt. Hát hogyan követhetjük mi a bárányt? Hogy kövessük az ima életbe is. Kövessük a belső szobába is. Hadd olvassak néhány mondatot. Az Apostol története című könyvben a lélek adománya fejezetben jelen vált a következőket. Földi életében még Krisztus is naponként kérte Atyától a szükséges kegyelmet, és csak az Atyával töltött együttlét után ment másokat áldani és erősíteni. Nézd, miként borult térdre Isten fia imában Atya előtt. Bár Isten fia mégis imádságban erősíti hitét, és a mennyel való érintkezésből merít erőt, hogy ellenállhasson a gonosznak, és segíthessen az emberek ínségén. Mint idősebb testvérünk ismeri azok szükségletét, akik gyengeségük ellenére a bűnnel és kísértésekkel telt világban élve égnek a vágytól, hogy neki szolgálhassanak. Tudja, hogy azok a követek, akiket szétküld, gyenge és tévelygő emberek. Azonban mindenkinek, aki teljesen átadja magát, isteni segítségét ígéri. Példája bizonyítja, hogy a mélységes hitből fakadó, komoly és álhatatos könyörgés, valamint a művéhez való teljes ragaszkodás és odaadás megszerzi a Szentlélek segítségét minden ember részére a bűnnel vívott harcában. Tehát ez az, amit valóban először el kell sajátítanunk, és meg kell értenünk Krisztus példájából, hogy Krisztus példája bizonyítja, hogy a mélységes hitből fakadó, komoly és álhatatos könyörgés, igen, annak lesz eredménye, és a Szentlélek segítségét akkor kaphatjuk meg. Néhány szempontra szeretnék még az ige alapján utalni. Tehát legfőképpen ugye a sátánnal vívott küzdelmünkben van szükségünk az imádságot és az ima küzdelmet megtanulnunk. Ugye amire Jézus kérte a tanítványokat a Getsemáné kertben is, az ismerős szerintem mindannyiunk számára, vigyázzatok és imádkozzatok, ugye, hogy kísértésben essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Igen, hát ez a mi alapbetegségünk és problémánk, hogy a lélek készsége nem elég. És mi sokszor elégnek tartjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy hát én azért hiszek, meg én azért igyekszem, és én jobb szeretnék lenni, de Jézus azt mondja, hogy ez nem elég. Lehet, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Te nem tudod ezt megvalósítani, te nem tudsz ellenállni egyedül. Tehát ezért vigyázz és imádkozz. És a végidő próbái között még inkább szükségünk van erre. Ugye Lukács 21. fejezete 36. versében mondja Jézus, vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Tehát itt is Jézus a végidők eseményeiről beszélt, és nyilván nem arra mondta, hogy elkerülhetjük a természeti katasztrófák, vagy az egyebeket, amiket felsorolt, hanem ami a legnagyobb veszélyt jelenti ránk nézve. Ugye ott több mindenről beszél, tehát arról is, hogy a szeretet meghidegül, a gonoszság megsokasodik, arról is, hogy elárulják egymást emberek, arról is, hogy elhitetik, még lehet a választottakat is, ugye a hamis tanítók, és Jézus erre mondja, hogy vigyázzunk, és kérjük, hogy méltókká legyünk arra, hogy elkerülhessük ezeket a csapdákat, vagy hogy győzhessünk ezekben, és hogy megállhassunk majd ő előtte. És ugye itt a végidőről szóló beszédében említette Jézus ezt is, Máté 24. fejezet 20. versében, ugye, hogy imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen se szombatnapon. Hát ugye itt az aggodalmaskodással kapcsolatban jött elő ez az ige, de most azért kérdezném, hogy ezen aggodalmaskodunk egyáltalán? Olyan nagyon ez szerintem nem is annyira probléma nekünk. Mert télen se szombatnapon, hát most az a legnagyobb problémát, nem, hanem hogy egyáltalán, és hogy bennünket, hogy velünk, nem? Hogy velünk majd mi fog történni, és bennünket majd hogy fogjanak bántani, és majd miket mondanak, vagy miket tesznek velünk, és hogy... És Jézus még csak nem is ezt mondja. Hanem olyan szempontokat, amire talán olyan nagyon nem is gondolunk. Ne télen. Hát ha már futni kell, akkor majdnem mindegy nekünk, ugye? Mi futni se akarunk. Menekülni se akarunk. Üldözést se akarunk. Nem akarunk belekerülni se ebbe a küzdelembe. De Jézus azt mondja, hogy bele fogsz kerülni. Lesz futás. Tehát azt mondja, lesz. Nem azt mondja, hogy ezt elkerülhetitek. És azt mondja, szinte abban azt mondja, hogy ezt ne is kérd. Mert erre még nekünk is szükségünk van. És mi az, amit kérjünk? Azt mondja, hogy ne télen és ne szombatnapon. Tehát, hogy azokat a körülményeket Isten tudja igazítani, hogy ne legyen még nehezebb, még plusz nehézség. ugye mondjuk egy téli időszak, amikor esetleg nincs fedél a fejünk fölött, meg fűtés, meg minden egyébek, ezekhez mi hozzászoktunk. Amúgy meg, ugye gondoljunk csak bele, hogy ez a végső nyomorúság, amiről a Szentírás beszél, hogy amilyen még soha nem volt, ez milyen emberiséget fog érinteni? Olyat, amelyik pár száz évvel ezelőtt élt, és megszokta azt, ugye itt is ez is fölmerült, hogy még a várakban is, mit tudom én, hideg volt, meg nem volt olyan egyszerű egy ebédet sem megfőzni, mert ahhoz még fát kellett gyűjteni előbb, nem? Mert szóval nem az volt, mint most, hogy benyomunk itt egy gombot, ott egy gombot, és már fűt, meg hűt, meg minden rendben van. Egy ilyen emberiség, amelyik hozzászokott a kényelemhez. A minden földi jóhoz. És én azt mondanám, hogy ez sátánnak a műve és időzítése. Hogy először az emberiséget elpuhítja, elkényelmesíti, hogy már a többség már azt se tudja, hogy most ugye, ha kikerül a mezőről, ott meg lehet enni valamit. Szóval ott egyáltalán meg lehet élni. Hát miért évszázadokon keresztül meg éltek az emberek? Vagy, szóval, hogy nem lehet boltba menni? Akkor mit csinálunk? Most csak úgy picit gondolkodjunk el ezen. Ki mit csinálna? Nem lehet boltba menni. Különben ugye ez is lesz, hogy se ne vehessen, se el ne adhasson semmit. Csak akinek a nevad bélyege van. Akkor mit csinálsz? Nem mehetsz boltba. Tehát most nem azt mondom, hogy ez legyen a legfőbb szempontunk, hogy erre így készüljünk föl, de nem árt ezt is tudni, hogy ne nehezítsük meg legalább a helyzetünket azzal, hogy tényleg fogalmunk sincs, hogy lehet túlélni ilyen helyzeteket. És tulajdonképpen még a mértékletességi reformot is Isten azért adta a végidőben, és azért késztett bennünket arra, hogy vegyük komolyabban, mert ezáltal is fel akar készíteni bennünket arra az időszakra. Ugye tudjuk, hogy akik hadifogságba kerültek meg ilyen táborokba, azok közül kik azok, akik túlélték, mármint azok, akiket nem öltek meg erőszakosan, hanem hát csak dolgoztak, meg nélkülöztek, kik élték túl? Akik hozzászoktak a mostoha körülményekhez is. Akik jól éltek, jól létben éltek, azok nem bírták ki többnyire. Nagyon kevesen voltak. Tehát ugye ez csak egy egyik szempont, de azt mondja Jézus, hogy igen, vigyázzatok, és imádkozzatok, és azt mondja, kérjétek, imádkozzatok azért, hogy ne téglen legyen. Tehát igen, ezt bővíthetjük, hogy ne olyan mostoha körülmények között, illetve hát akkor készüljünk is, amivel lehet készülni. És se szombatnapon. Hát ez egy másik dolog, hogy hát ezt úgy szoktam mondani, hogy ha nem kergetnek bennünket és nem üldöznek, mi akkor is tudunk futni szombatnapon, nem? Akkor is tud annyi dolgunk lenni még szombaton is. Hogy most akkor ide, meg az, meg mi lesz, meg hogy... miért imádkoznánk akkor azért, hogy a futásunk ne szombatnapon legyen, hogyha ez nekünk már most se probléma? Hát az egy rendkívüli helyzet lesz, és akkor ez nem probléma. Talán többen olvastátok azt a könyvet, hogy ha ezrek esnek is el. Ugye? És ugye kinn a fronton, hogy a szombatot hogyan tudta megtartani, és azt mondja, hogy egyetlen egy szombat volt, és az annyira bántja, amikor ugye a nagy visszavonulás volt. Hát gondolhatjuk, hogy ott már azt se tudták, hogy milyen nap van. Tehát egyszerűen az időérzéke eltűnt. Hát azt mondja, akkor nem tudja, hogy mi volt. Ott kiesett neki. Mert ott senki azt se tudták, hogy élnek, halnak, vagy hogy tényleg, hogy milyen nap van, meg milyen napszak van, meg hol járnak éppen. Ugye az valóban kevesen érték túl azt a visszavonulást. De szóval, hogy a legnehezebb körülmények között is legyen az embernek lelki tápláléka, a lelki nyugalma, békéje, az Istennel való kapcsolata. Mert itt nem arról van szó, tehát Isten nem kicsinyes, és nem azt mondja, hogy na, hogyha ezt így nem tartod meg 24 órán keresztül, naplementől naplementig, akkor elkárhozol. Tehát nem azért, hanem miért? Nekünk van szükségünk rá. Hát a legnehezebb körülmények között még nagyobb szükségünk lesz rá, nem? Tehát erre is gondoljunk. És bár nem aggódnunk kell ugye a jövő miatt, hanem készülnünk rá, és imádkozni érte. Ezért olvasnám el a következő kis idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből. a ránk váró gyötrelem olyan hitet igényel, amely elviseli a fáradtságot, késedelmet és ésséget, ugye amiről beszéltünk, hogy igen, ezeket is el kell viselnünk, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákob azért győzött, mert álhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, akik olyan buszók és álhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért, buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel milyen kevesen tudják, mi is az. Hát itt is ugye a végidővel kapcsolatban utal Jákobra, hogy ő azért győzött, mert kitartó volt. Kitartó, ugye nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. De akik ezt nem tanulják meg, hát hogy küzdeni Istennel, mondja, akik áldásaiért, erőért nem küzdenek kitartással, azok nem is fogják elnyerni. És még egyetlen mondat, időt kell szakítanunk az imádkozásra. Ha engedjük, hogy földi érdekeink lekössék figyelmünket, az Úr majd időt adhat nekünk azzal, hogy elveszi tőlünk bálványainkat, az aranyat, házakat, vagy a termékei földet. Tehát azt mondja, hogy nincs időnk, mert azt mondja, hogy ezek bálványá válhatnak. És azt mondja, ha engedjük, hogy földi érdekeink lekössenek bennünket, akkor majd az Úr ad nekünk időt azzal, hogy elveszi a bálványainkat. De még ez a jobbik eset. Hogyha elveszi ezeket, és időt ad nekünk azzal, a rosszabb az, hogyha teljesen beletemetkezünk, és azok közé tartozunk, akik nem vesznek észre semmit. És még egy-két szempontra utalnék a végidőkkel kapcsolatban és az ima életünkkel kapcsolatban, mert ugye eddig még csak a saját magunkért, a saját győzelmünkért, a saját kitartásunkért való imádságról volt szó. Viszont gondolunk-e másokra is? És ugye ez is különösen fontos a végidőben, másokért való imádságnak némely formája. Például, amire legalábbis nálam eléggé háttérbe szorult, és amire nem nagyon szoktunk gondolni, pedig Pál apostol ír róla politikusokért, állami vezetőkért. Szoktunk imádkozni, vagy csak bosszankodunk rajtuk. Mert hogy, hát tényleg, na mindegy, szóval megvan a véleményünk, ugye, hogy most ez mit csinált, meg mit, meg hogyan, meg stb. És mit mond erre Pál apostol első Timóteusi levél második fejezet első verseiben? Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak. Könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. És akkor a felsorolást így kezdi. Királyokért és minden méltóságban lévőkért. Akárhogy hívják, és akárhogy került oda, mondhatnánk, mert Néro, vagyis, na igen, hát, tehát Pál apostol idejében is volt olyan uralkodó, akit itt lehet, hogy nem szívesen imádkoztunk volna, nem? Pál apostol biztosak lehetünk benne, hogy imádkozott érte, hiszen ő el is akart menni oda, és bizonyságot akart neki tenni az evangéliumról, és el is jutott. Eljutott Rómába. Nem hiszem, hogy nekünk ez lenne a legfőbb vágyunk, hogy egy olyan valaki elé állhassunk, akiről tudjuk, hogy milyen romlott, és milyen gyilkos, és nem tudom milyen, de ő el akart jutni Rómába. Olyannyira el akart jutni, hogy még ugye, amikor hajótörés történt, akkor is ugye bátorítást kapott, hogy ne félj, neked a császár elé kell állnod. És ettől nem megrémült, hogy micsoda, akkor inkább maradjak itt, hanem ő erre készült. Tehát ő imádkozott érte, hogy Néro nem tért meg, az nem Pál apostolon múlott. Lehetőséget kapott, nem is Krisztuson múlt, mert ő is lehetőséget adott neki. Jelen vált olyan szépen fogalmazza meg, hogy egy pillanatra feltárult a menny, még Néro császár előtt is. Tehát még neki is lehetőséget adott Isten. Tehát ezt mondja Pál apostol, akkor figyeljük meg még egyszer, tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések. Mennyire veszük komolyan? És miért kell tulajdonképpen értük imádkozni? Hát egyrészt a megtérésük, mert az sem mindegy, mert ha egy ilyen nagy hatalmon lévő ember tér meg, annak nagyobb a hatása. És gondoljunk Nabukodonozorra. Biztosak lehetünk benne, hogy Dániel imádkozott érte. Dániel naponta háromszor könyörgött. És nem csak önmagáért, meg a saját népéért, ebben is biztosak lehetünk. És Nabukodonozor királynak a megtérése mekkora hatással lehetett a birodalmára. El se tudjuk képzelni. Amikor kiáltványban kiküldte az egész birodalomban, hogy én ilyen voltam, önhitt, és stb. És ez történt velem, és most már áldom, és dicsőítem a mennyistenét. Tehát ezt mondja, hogy imádkozzunk, és könyörögjünk értük, tehát egyrészt a megtérésükért, másrészt, hogy ezt mondja, minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk. Ő rajtuk múlik nagyon sok minden, ugye? Hogy béke legyen, hogy ne a gyűlölet hatalmasodjon el az emberekben egymás iránt. Mert ugye így folytatja, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát, hogy Isten adjon olyan időszakot még, mert ezeken az embereken múlik, legalábbis nagyon sok múlik rajtuk, hogy még az evangéliumot hirdethessük, hogy még legyen szabadsága az embereknek erre, és hogy eljuthasson minden emberhez. Tehát ne korlátozzák a hit gyakorlását és hirdetését. A következő, amikről még az ige beszél, hogy mi mindenért imádkozzunk, és különösen a végidőben, például az ige hirdetőiért. De gondoljunk arra, hogy az első keresztény korszakban is ugye voltak olyan, mint Pál apostol, meg néhányan, akik ugye kifejezetten ugye a világmisszióba indultak el, általában kettesével, viszont ott állt mögöttük a gyülekezet, nem is egy sokszor. Tehát kiküldték őket. Pál apostol például először Barnabással az Antiókiai gyülekezet küldte el. És imádkoztak értük, és ellátták őket, és mikor hazatértek, akkor ők beszámoltak. És ugye ezt írja Pál apostol a Kolossé levél 4. fejezet 12. versében, imádkozván egyszer, s mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyet fogó is vagyok. Tehát Pál arra kéri ezt a gyülekezetet is, hogy imádkozzanak. Ugye ő érte is, hogy tudja úgy szólni az igét. Ő is nyilván imádkozott érte, de a gyülekezetek is ezt tették. Így vált közös misszióvá Pál apostolnak a missziója is. Tehát az nem egy ember vállalkozása volt, hogy így mondjam, hanem gyülekezetek álltak mögötte. Egymásért való imádságaink. Hát ebben is szerintem nagyon-nagyon hiával vagyunk. Mi örülünk, ha úgy nagyjából békességben elhordozzuk egymást, ugye? Gyülekezetben. Hadd olvassak egy példát, említenék az igéből. És a Kolossé levélben található egy bizonyos Epafrásról ír Pál apostol. Ezt mondja, köszönt titeket, Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja. Mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Tehát ez egy különleges ember lehetett, én azt mondom, egy hívő ember, aki ennyire szívén viselte a többieknek, a gyülekezetnek a sorsát, sőt, külön-külön is, mert ezt mondja, hogy tusakodik értetek. Imádságban. Tehát nem csak úgy megemlíti, hogy hát és akkor a Kolossé gyülekezetet is állt meg. Ez nem tusakodás, ugye? Hanem akkor hogyan képzelhetjük el ezt a tusakodást? XY, aki most éppen ebben a problémában van, és küzd, és szenved, vagy őt erősítsd meg, és segíts, stb. És akkor végig, nem? Mert mi így általánosságban lehet, hogy mondjuk, hogy és a gyülekezetet. Jézus sem általánosságban váltott meg bennünket, meg a világot, hanem külön-külön is mindenkit. Neveden hívtalak téged, ugye? És megváltottalak téged, és ennyi vagy. Tehát itt azt mondja, hogy azért imádkozott, hogy megállhassatok tökéletesen, teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Tehát gondoljunk erre is, igen, szükség van a közösségre is, és szükség van arra, hogy egymásra is gondoljunk, és egymásért is imádkozzunk. És a végidőben különösen szükség van rá, még akkor is, hogyha ugye a tízszűz példázatából azt tanulhatjuk meg, hogy egyetlen gyülekezet sem tarthat meg bennünket, nem üdvözíthet. Hiába vagyunk ott közöttük. Nem. Csak egyénenként üdvözülhetünk, és így tarthatjuk a kapcsolatot a Szentlélek által Krisztussal. De mégis szükség van a gyülekezetre. Szükség van arra, hogy törődjünk egymással, imádkozzunk egymásért, és erősítsük egymást ebben az időszakban. És hát végül említeném meg, hogy az ellenségeinkért is, ha vannak. Majd lesznek különben, ha most még nincsenek. Biztosak lehetünk benne, hogy lesznek, mert hiszen azt mondta Jézus, hogy gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. Tehát lesznek ellenségeink. Erre az időszakra is fel kell készülnünk, mégpedig azzal, amit Jézus mond, Lukács 6. fejezet 28. versét olvasnám, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Ugye még nem tartunk itt. Ugye amikor valaki így az üldözésektől fél, meg úgy mondja, hogy most már itt tartunk, meg ott tartunk, mert nincs kit üldözni. Hát még egyszerűen nincs miért üldözni bennünket sátánnak. Még nem intéztünk támadást az ő seregével szemben. Nincs kit üldöznie. Most még hagyhat bennünket így nyugton, mert azt mondja, úgy is alszanak. Ha üldözném őket, fölébrednének. Ugye? Most hagyjuk végén őket, mert alszanak. Most ez így jó. De amikor már fölébredünk, és amikor már elindulunk, és amikor már fontos lesz számunkra nem csak a személyes hitünk és győzelmünk, hanem mások üdvössége is, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő is támadásba lendül. De addigra viszont ezt meg kell tanulnunk, hogy az ellenséget hogyan kezeljük, imádkozzunk értük. Ezt mondja, áldjátok őket. Tehát az áldás az azt jelenti, hogy jót kívánni valakinek. Tehát nem rosszat. Hiába ellenség és gyűlöl bennünket, ne rosszat kívánjunk nekik, hanem jót. Tehát azért láthatjuk ezekből az igékből is, hogy valóban ezek a felhívások, amit itt a bevezető igényünkben is olvastunk, hogy imádkozhassunk, mindent rendeljünk alá ennek a szempontnak, és hogy figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk. Tehát ezek nagyon komoly felhívások, mert mi még nem tartunk itt. Nem tanultunk meg igazán imádkozni. Mi is, bocsánat, imát mondunk időnként. Úgy, ahogyan esetleg mi másokról kicsit úgy lenézően szoktuk mondani, mert hát csak elmond egy imát, tehát ilyen megtanult imádságokat, imát mondunk időnként. De nem tanultuk meg ezt a könyörgő imádságot, a kitartó imádságot, ami egyedül vezet bennünket győzelemre az ellenség sátán fölött, és aminek egyedül van olyan ereje és hatékonysága, hogy az Isten lelke meg tudja áldani a mi másokért való szolgálatunkat is. Segítsen az Úr bennünket, hogy valóban fölébredjünk, és elsősorban Krisztus ima életét kezdjük el gyakorolni. Ahogyan ő könyörgött és imádkozott, és ő általában másokért, önmagáért is, de másokért könyörgött. És bízhatunk abban, hogy akkor ennek mindenképpen lesz eredménye, mert Isten megígérte mindannyiunknak.